Végigkövettem egy bizonyos munkafolyamatot, amiben én nem voltam benne egyáltalán, de nagyon jó volt látni, és akkor te is kapsz egy visszajelzést arra, hogy miért ezt messzebbről nézni ezt a dolgot. Ahol is egy próbafolyam volt, aminek a végén egy előadás született, nem is egy, mely 6 előadás született, és ennek a folyamán valami annyi minden történt, amin azon gondolkodtam, hogy milyen érdekes egy téma, de mégis 1000 téma, ami benne történik. Elég hányos, és itt jönnek a problémák, hogy mögé mit rakok, színész, rendező, tanár, ezek jutottak eszembe, tréner, segíts ki, hogyha valamit jól vagy rosszul mondtam.
Ezek igazak.
Ezek igazak, igen, de magammal is vannak problémáim, mit írek oda, én mindig szeretnék leállni a névni, és kész legyen, ez elég.
Én ezt játszom évek óta, hogy ha már ilyen szerencsés vagyok, hogy édesanyám ezt a nevet adta, hogy Ányos, akkor elég legyen csak az Ányos. Én nagyon kíváncsi vagyok, és ezért nagyon sok mindennel foglalkozom, és ezekkel is foglalkozom.
Talán amennyire, hogy úgy mondjam, hogyha kell egy kicsit, esetleg azok, akik nem ismernek, vagy támpontot adjuk, hogy talán most nem tudom, nem az agráriumról fogunk beszélni mélyebben, feltétlenül, vagy nem tudom, az ózonjukról.
Találtam néhány hete egyet, mert pont erről beszélgettem múltkor valakivel, és azt adták nekem, és az nagyon megtetszett nekem, hogy játékmester. Hogy tulajdonképpen én, ami a hobbim, ami a hivatásom, és amiből élek, hogy játszani tanítom az embereket, és hogy közösséget teremtek, hogy mindig van tábortűz a környezetemben. Úgyhogy valami, ha mindenképpen valamit mögé kell rakni, akkor elekányos játékmester, hogy mestere vagyok annak, hogy az embereknek legyen kedvük játszani és együtt dolgozni.
De tök jó, tudok ezt csatlakozni, bár ugye azt nem tudjuk kizárni sose belőle, hogy hiába mondasz te bármit is, úgyis mindig a másik a saját szűrén keresztül hallja meg.
Ez normális.
Tehát elmondod neked, bemondtad, hogy játékmester, és én mit láttam magadat, egy saktáblát. Tehát milyen érdekes, ami mégis egyfajta játék.
Igen, és csak milyen összetett játék, igen.
Igen.
De azért mondom, hogy ezt azért tudtam elfogadni, mert nem én mondtam magamról, hanem ezt rólam mondták, és úgy hosszan beszélgettünk róla, hogy akkor ez végül is igaz vagy nem, és hogy régen biztos rohadtul zavart volna, hogy miért nem színész, vagy kaszkadőr, vagy nem tudom, verekedés koreográfus, vagy rendező, de az, hogy valaki azt mondja rólad, hogy valaminek a mestere vagy, és ez az a játék, ami annyira ős, és hogy benne van minden gyerekben és felnőttben, és hogy megnyitni a gyerekeket és a felnőtteket, hogy játszani jó, ez tulajdonképpen örömmel el tudom fogadni, hogyha magam kell mondanom valamit.
Köszönöm szépen. Akár mehetünk innen is, de ugye itt most 10 évesekre utalok, ez a 14-15 éves korosztály, mert mindig érdekes korosztály, maradjunk ennyiben.
Kedvenc korosztály.
Tehát, és nem szeretném se a rossz, se a jó használni. Nagyon érdekes vonal, hiszen épp alakul valaki felnőtté, úgymond a gyerekkorból. Hogyha, és nyilván neked ez nem új, egy darabot összeállítani, kiosztani szerepeket, több szereposztást, az azt jelenti, hogy hasonlónak, nem hasonlónak kell ugyanaznak egyének benne lenni. De hogyha kicsit felemelkedsz és felülről nézed rá, mi az, amit adhat ez mondjuk azoknak az egyéneknek, akik ebben mondjuk, hát azért nem profi van benne, mert most ez esetben nem profi színészekről beszélgetünk, hanem olyan emberek, akik egyik azt mondja, hogy én jobban szeretnék színészkedni és ambiciózusok megmutatni, a másik pedig, köszönöm szépen, de egy szót se, tehát ebben én nem állok ki, kizárd emberek elé, ne viccelj már, és talán ebből van több, hozzáteszem, gondolom én. Tehát, hogyha erről egy picikét mesél nekem, és mi a te céljaid ezekkel a dolgokkal?
A játék eleve az volt, hogy nem színházat csinálunk, hanem a színház eszközeit használjuk arra, hogy megmutassuk magunkat, és hogy fejlődjünk. Mindenkivel beszélgettem előtte, hogy milyen egyéni céljai vannak azzal, hogy ebben az előadásban részt vesznek. Hogy miért akarja megcsinálni. Tehát, hogy azon túl, hogy kötelező. Mert hogy azt mondták neki, de hogy az engem kevésbé érdekel, hanem az a rész érdekel, hogy te mit szeretnél ebből fejlődni, mit szeretnél ebből csinálni. És a drámapedagógia az pont abban tud nagyon segíteni, hogy egyrészt van egy nagyon erős közösség, hogy a közösségen belül hol van az én szerepem, mi a szerepem a közösségben, hogy én mikor leszek jó, ha neked segítek, és téged fölemellek, vagy ha én megyek előre, és én akarom megmutatni magamat, és ezekkel egyébként tök jól belekerültünk ebbe, hogy hát sokkal láthatóan jobb leszel, hogyha másikat emeled fel. Egyébként abban a színházban is így gondolom, tehát hogyha profi színészekkel beszélgetünk, vagy játszunk, vagy próbálunk egy darabon. És az, hogy az egyéni célokat, akkor olyan játékszabályokat teremtettünk, hogy azokat tudjuk teljesíteni, vagy felülugrani azokat a dolgokat, és más dologra is rájönni. Meg az, hogy azért ez egy nagyszerű játék, az, hogy és kevés olyan dolog van, amikor mit csinálsz, este megyek játszani. Tehát, hogy a színházban, az alkotásban, a zenélésben az van, hogy munka, nagyon sok munka, de alapvetően az öröm, a közös öröm, a közös játék határozza meg a miben létünket. És azt hiszem, ezt megmutatni a kamaszoknak, az egy zseniális dolog abból a szempontból, hogy én nem akarom, hogy színész legyen, de egy csomó olyan helyzet van, amikor az embernek meg kell mutatni a saját magát. Ha csak tízdek a párizsit kér, mert abban a pillanatban, hogy egyet mosolyog és használja azokat a kommunikációs technikákat, amiket itt elsajátítottunk, akkor nem a végét fogja kapni. Siker élménye lesz. Vagy azzal, hogy beszélünk a nonverbális kommunikációról, milyen fura, hogy színházban keveset beszélünk erről.
Hogy elkezdtél beszélni, felültél, csak úgy mondod.
Könnyebb előre aktívan beszélni, mint egy fotelben hátraülve kényelmesen himbálózni. Ezek mind abban segítik az embert, hogy jobban tudjon kommunikálni. Jobban tudjon kommunikálni saját magával, a környezetével és mással. Ezen belül egyébként pont a nonverbális kommunikáció az nekem egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas és nagyon fontos játék, amivel pont ennyi idősen, 14 évesen találkoztam, és életemben nem gondoltam volna arra, hogy én néhány év múlva színházakban fogom tanítani Magyarországon egyedül azt, hogy mi az, hogy nonverbális kommunikáció. Mert gyerekkoromban elolvastam egy könyvben. És visszahat
egy kicsit. Olyan mondat, amit most mondtam, ami hihetetlenül most padlóra vágott engem. Ez most nem az, hogy az igaz, hogy te tanítottad, hanem hogy ez ennyire nincs.
Nincs.
Ezt pedig alapvető lenne, azt gondolná az ember?
Alapvető lenne, azt gondolná az ember, és inkább szerintem, amiért nagyon szeretek kamaszokkal dolgozni, mert nagyon sok mindent kezdtem kamaszkoromban el. Én hatodikos korom óta tanítok, 25 éve táboroztatok, és idén voltam 40, tehát hogyha összeadjuk.
Azt hiszem, hogy nagyon fiatal volt a táboroztatást, hát, 15 évesen kezdtem el,
és ezeknek az pont az, hogy látom azt, hogy vannak a gyerekek, mit csinálnak a gyerekek, akkor abban már van tehetségem, hogy tudjam mondani neki, hogy amúgy szerintem próbáld ki ezt, mert ehhez van affinitásod. Lehet ez az, hogy matematika. De hogy ezt próbáld ki, mert ehhez van. És akkor így kivirágzik. Én ebben nagyon szerencsés voltam, hogy ebben támogatva voltam szülői oldalról is, meg abban az iskolában, ahol jártam a Deák-diákban, a Várnai Zsuzsa, meg a Vekeri rajtam kísérleteztek ki azt, hogy én hatodikosként taníthassak ugyanezt, amit most.
Az a Vekeri?
Igen. A tanár úr.
Tanár úr.
És most jöttem rá egyébként, most derült ki, képzeld el azt, hogy ez olyan jó volt ez a rendszer, hogy eddig mindig azt hittem, hogy ezt én csinálom egyedül. De nem. Hanem most derült ki, hogy van, aki biológiát tanított, és biológus lett, van, aki kémiát tanított, és kémikus lett, és van, aki földrajzolt. Tehát, hogy a tehetség az már benned van, és milyen jó, hogy egy olyan környezetben vagy, egy olyan támogató környezetben vagy, hogy azt mondják, hogy hé, amúgy te ehhez értesz, és nem érdekel, hogy hány évesek vagyunk. És milyen jó haszna annak a tanárnak, akinek úgy kell fölkészülni, hogy a gyerek készül föl, az osztály be fogja fogadni, mert tőle kapod, és annak a gyereknek, aki a tehetségében támogatva van, az milyen kivirágzása van. És én annyira sokat kaptam gyerekkoromban, hogy azóta is ezeket csinálom, hogy ezt például nagyon szeretem átadni és megmutatni azoknak a srácoknak, akik körbevesznek, vagy fiataloknak, vagy felnőtteknek, hogy biztos, hogy vagy valamiben tehetséges, nézzük meg, hogy miben. Találj magadban egy olyan dolgot, lehet, hogy én is tudok segíteni, mi az, ami érdekel. És abban örömöd lesz, és perzárójel meg is lehet belőle élni. Váratlan módon.
Hogy melléktermék sokkal.
Hát, elfelejtjük, hogy azért az egy fontos dolog, hogy igazából mindegy, hogy milyen, mert van ilyen szorongás az embernek, hogy jó, akkor én megérhetek abból, hogy gitározom, igen, meg lehet élni abból, hogy engem szórakoztat, azt szeretek játszani. És nagyon jó dolog az, hogy a játékot át tudom fordítani arra, hogy ez egy nagyon jó közösségi dolog. Ez, ami mondjuk egy ilyen nagyon jó haszna a színház csinálásnak, akár amatőrökkel, gyerekekkel, hogy megtanulni azt, hogy miben vagyok tehetséges, és az nem biztos, hogy a színház. Vagy nem biztos, hogy a színészet része.
Igazából ez egy lehetőség, ami elindulhat, de azért, ez, ahogy tőled hallom, az olyan egyszerűnek tűnik. De azért ez nem feltétlenül így van, mert amíg az ő mondta, hogy mi a célja, tehát viszont 47 mondatta ezért, simán tudom képzelni, hogy erre már kapásból nincs feltétlenül válasz, hogy mi a célom ezzel.
Igen, de nem is baj.
Hát na, hiszen ugye abban indul ki, hogy olyan dolgokat fedeznek föl például magunkban, mondjuk néhány hónapot, amit nem tudták, hogy van bennük. Sőt, a másik meglepődik a másikon, hogy van benne, hiszen ugye eddig nem ezt látták a másiktól, mert ugye itt azért nagy lehetőségek tárháza van. Ezt hogy lehet elindítani, ezt a, hogy mi a célom, hogyan, merre? Tehát a nyitottság, ugye itt egyfajta nyitottság kell, bizalom kell felé, ha úgy tetszik. Nem is kicsi?
Nem biztos, hogy felém kell bizalom. Én abban nagyon hiszek, hogy nem nálam van a bölcsek követ, tehát nem biztos, hogy én jól tudom. Azt el tudom mondani, mivel 40 éves vagyok, és egy csomó mindent fiatalon kezdtem el, tehát 25 évekről beszélgetünk, ami sok, hogy vannak dolgok, amik működtek nálam. Azzal, hogy férfi vagyok, azzal, hogy 130 kilós vagyok, azzal, hogy ezt csinálom, hogy azt csinálom, hogy pörgök, mint a motorla, van, ami működött, és valami nem. És az én hibáimon keresztül próbálja ki azt, hogy működik, vagy nem. A másik meg az, hogy én szerintem a kíváncsiság fölkeltése az már tök oké. Meg egyáltalán azt nagyon mindig csodálkozom, hogy elfelejtik elmondani a gyerekeknek, például pont a kamaszoknak, hogy nincs baj, hogy nem tudod, mert pont a kamaszkorodnak ez a lényege. Az, hogy egyik nap jó kedved van, a másik nap meg csak a négy szoba sarkát akarod nézni, és bámulni az ablakon, azzal nincsen baj, sőt, ez egy nagyon fontos kreatív állapot, hogy ki találni, hogy akkor mi lesz. És ha már ezeket hallja egy gyerek, hogy ez nem olyan baj, hanem ez a természetes, vagy ha visszatérünk a Vekerdőre, hogy ő is ezt mondja, hogy igenis, a gyereknek, egy kamasznak kell ülni az ágyon, és bambulni hosszan a négy sarkát.
Sőt, az unatkozás a kreativitásnak a belegágya van.
Hát persze, meg hát visszafelé, ha megnézed, hogy kik a kreatív alkotó emberek, azok igazából kamaszok, akiknek meg vannak ilyen periódusos részei, hogy ki kell menni és nézni a Dunapartot hosszan. Hogy mi lesz? Hogy akkor tudsz problémákat megoldani, hogyha sokat hibázol, és hogy a hiba az tulajdonképpen az, és erre nagyon jó az, hogy próbálni, tehát a világirodalomban, vagy a munkahelyeknek jelentős része nem az, hogy kipróbálhatsz dolgokat, hanem rögtön jól kell megműteni.
Nagyon jó az, amit mondasz. A próba szóra én még nem gondoltam, akár a színházi vonalban, vagy a próbában lehet hibát.
Nem, próbálod. Hogy lehet, hanem ez a célja, igen. Hogy hibás sokat. Tehát, hogy még talán a sportban van az, hogy az a dolgot, hogy hibáz, mert nem most kell megmutatnod.
Igen, ott az edzés szóval vagyunk.
De hogy ott is az van, hogy edzem magamat, próbálom, trenírozom magamat, és nem az van, hogy rögtön egy kézterméket kell mutatni. És ez szerintem egy nagyon fontos, hogy hibázni nagyon jó, és nagyon fontos, és elfelejtjük, hogy a tanulásnak milyen sok folyamata a hibáinkra épül. Ha csak megnézed azt, hogy a gyerek, amikor járni tanul, ő nem vesz észre, hogy hibázik, hanem ezt később neveljük bele, hogy ne hibázz, hanem elesik százszor. És beveri a fejét az asztalba, meg megpróbál fölmászni, de folyamatosan hibázik, és egyszer csak meg már mondjuk néhány év múlva a sportul lesz, és fut.
Nagyon jó, mit mondasz. És a társadalom első hatásai. Ugye maradjunk a kicsinél. Amikor megjelennek olyan termékek, amivel nem lehet kinyitni, nem lehet beütni az élekbe, hogy vajon ezzel jót teszünk, és nézzük ennek az átvitt értelmét is, akkor elkezdjük leszivacsolni a világot?
Hát igen, és erre nagyon jó játszótér a színház is, meg mondjuk a tábor is, az, hogy igen, a gyerek az nagyon jó, hogy sáros lesz. Hogy nekünk ez is az egyik szlogánunk, hogy a gyerek mosható, mert az azt jelenti, hogy akkor élményekben vesz részt. Az, hogy közösségi színházat csinálunk, és festjük a díszletünket, és festékes lesz a ruha, ahol elmondom, hogy hozzon magának próbaruhát, amiben ugye azért van, hogy több haszna van, például, hogy ez egy védőruha is, meg hogy átszellemülésben is segít, vagy a közösségben is segít, akkor az egy fantasztikus dolog, hogy nyakig kéken megy haza, és tök jó, hogy kapok olyan telefont a szülőtől, hogy az én gyerekem miért festékes? Azért, mert dolgozott. Azért dolgozott, hogy a közösségnek jó legyen.
Hát kapsz is akkor ilyen visszajelzéseket. Tehát
és az nagyon jó, és akkor azt el tudom mondani, hogy az nagyszerű, hogy festékesen ment haza. A következményeket megint elmondtam előre, hogy kétféleképpen lehet festékes az ember, vagy olyan lesz a ruhája, vagy hoz váltó ruhát.
Olvastam, csak nem gondoltam volna, hogy tényleg, ugye?
Ugye, de az meg azért nem baj, mert ez megint csak a hiba, tehát hogy én szerintem semmi gond nincsen, még akkor sem, ha nem lehet kimosni azt a ruhát, mert egyrészt elmondtam, másrészt ez megint az, hogy a hibákat magunkon kell megtanulni, és a következmények amúgy nagyon fontosak, főleg egy kamasz életében, hogy kétesélyes a dolog. Vagy festékes leszel, vagy nem, de egyikbe se történik semmi, hanem egyszerűen ez egy ilyen dolog. Vagy vigyázol magadra, vagy nem. Vagy hozol ruhát, ha nem tudsz vigyázni magadra, vagy nem. És hogy semmi nem történik, hanem próbáld ki, és ami szerintem...
Tehát nincs ez egyfajta ugye egyből lereagálás, egy instant olyan visszajelzés, hogy ez szar volt, hogy elrontottad.
Nem hiszek, hanem abban hiszek, hogy próbáld ki. És ez mondjuk egy ilyen nagy szabály nálam, hogy lehet azt mondani, hogy nem, de mire? Tehát, hogy ha kipróbálod, és kiderül, hogy működik, mert legfeljebb jó lesz, akkor marad. Ha kipróbáltuk, mert én is próbálok rendezőként, hiszen nem egy kész tervel megyek oda, hogy András, neked itt kell felállni, hanem a szituból indulunk el. Nyilván, és mivel 6 szereposztás volt, ezért te egy magas fickó vagy, ő egy alacsony gyerek, nem kívánhatom ugyanazt tőle.
Hát mások is volt, én 3-szor láttam a darabot. Hát,
és pont ez a lényeg, hogy nem lehet ugyanazt, hanem személyre szabottan kell. Ezért is gondolom, hogy nem előadás, hanem ez egy nagyon jó vizsga volt, per lehet, hogy jó előadás is, de nem ez volt a cél. És hogy hibázz, próbáld ki, és ha kipróbáltad, mondjál magadra igent, mondjál rám igent, próbáld ki, és nézd meg, hogy akkor ehhez képest hogy tudod megoldani, és ne az legyen rögtön, hogy nem, ezt nem lehet megoldani, meg lehet oldani. Nézzük meg, ilyen 100féleképpen tudom megoldani, te hozz egy megoldást, ha nem tetszik az enyém, és próbáld ki előtte. Mert ha kipróbáltad, ha megkóstoltad a tök fűzeléket, akkor mondhatod, hogy nem ízlik, vagy mondhatod azt, hogy ez amúgy nagyon finom, vagy mondhatod azt, hogy nem tennénk bele egy kis piros paprikát, és azt fogom mondani, hogy de.
Ha egyből nem megy, ez is veszélyes, hogy az egyből jóra visszautalunk. Tehát azért viszont ritka az, hogy valami egyből jó, hanem talán beleérez az ízébe ennek a dolognak, hogy itt nem lesz baj, mert ugye a nemmel nem is kell felelősséget vállalni, nem teszem ki magam sem ennyire.
Hát ezzel nagyon sokat, igen, ez egy régi tézisem, hogy igent kell mondani a másikra, és nem csak, hogy igent kell mondani a másikra, hanem azt is kell mondani, hogy igen, és hozzárakom a saját dolgomat, mert akkor az ilyen szárnyaló módon egymásra épülő lesz, és akkor nem az lesz egy közös alkotási folyamatban, bármilyen dologban, hogy ez az én dolgom, ez az én biztos, ezt én találtam ki, hanem az lesz, hogy ezt mi találtuk ki, mert egymásra épül. Van, amikor nemet kell mondani, de az is akkor jó, hogyha igent mondasz magadra. Tehát, hogy azért mondok nemet, mert ezt nem akarom elvállalni, mert nincs rá idő, mert a gyerekeimmel akarok rá, mert nem tudom mi, akkor magamra mondok igent. Az óriási különbség, mint hogy Dafke azt mondom, hogy nem.
Igen.
És ez egy fontos dolog. És ennek van még egy nagyon becsapós része. Jó, de. Mert hát a de az tulajdonképpen egy burkolt, nem? És ez milyen gyakran belecsúszunk ebbe, hogy kimehetek-e a papa a szigetre? Jó, kislányom, de. Tehát akkor az már nem egy igenés. És hogy ez nagyon jó megtanulni a közösségben, vagy a színházban, hogy mi az, hogy együttműködni, mi az, hogy közösen alkotni, mi az, hogy magadra igent mondani. Igent és, hogy ha valaki bízik bennem, és azt mondja, hogy meg fogom tudni tanulni a szövegemet, amikor eddig nem tudtam semmit megtanulni, és főszerepet kapok, akkor ja, jó, és kivirágzik.